Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Száz éve mutatták be az első szentmisét Chilében. Történelmi dátum az ország számára, írja üzenetében a pápa. Ferenc pápa novemberi ima szándéka a mesterséges intelligencia témájához kötődik. A francia püspökök csalódottan vették tudomásul a szentmisék felfüggesztését. Az angyali üdvözlet ábrázolása minden korszakban és kultúrában. Új művészeti könyv a piacon. Száz éve mutatták be az első szentmisét Chilében. Történelmi dátum az ország számára, írja üzenetében a pápa. A Magellán-szoros és chilei Antarktika régió egyházmegyéje vasárnap interneten közvetített szentmisén olvasták föl a pápa saját aláírásával ellátott üzenetét, melyet a neves évfordulóra küldött. A régió székvárosa Punta Arenas püspökének Ferenc pápa kifejtette: a november 11-i dátum nem csak az egyházmegye, hanem egész Chile katolikus közössége számára történelmi jelentőségű. Az Úr a Magellán szoroson keresztül akart belépni a földrészre. Olvasható a chilei püspöki konferencia honlapján. 1520-ban, éppen november 11-én mutatta be az első szentmisét Pedro de Valderramái atya az új világnak azon a részén, melyet a Magellán expedíció legénységével elértek, az emberiség történetének első világkörüli útján. Erre a rendkívül fontos és kitörölhetetlen történelmi pillanatra emlékezve ünnepel most a chilei egyház. Háláját fejezi ki Istennek és a gondviselésnek, amint azt maga Ferenc pápa is kiemeli november 8-án közzétett üzenetében. A pápa sorait a szertartás elején olvasták föl, melyet a Magellán szoros és chilei Antarktika régió egyházmegyéje az ünnep alkalmából mutatott be és közvetített interneten keresztül. Bernardo Bastres püspökhöz szóló bátorító üzenete nagy öröm az egész chilei katolikus közösség számára. Ferenc pápa megállapítja: ez a történelmi dátum nem csak az úgynevezett Magellán régió, hanem az egész dél-amerikai ország hitéletét meghatározta. 500 évvel ezelőtt, 1520. november 11-én az isteni gondviselés úgy akarta, hogy a Monte Cruz hegyen, a Magellán szorosban a portugál felfedező által vezetett expedíció káplánja, Pedro atya mutasson be Szent Mise áldozatot először azon a földön. Amint arra a II. Vatikáni zsinat emlékeztet, az eukarisztiából forrásozik a kegyelem, amely megszentel minket. Ezért ezen az 5. centenáriumon joggal mondhatjuk, hogy Isten délről érkezett, amint arra a Punta Arenas-i egyházmegyei motto utal. Az első szentmisét ugyanis hittel mutatták be az ismeretlen földre érkező expedíció egyszerűségével, amiből kinőtt az egyház és tovább zarándokol a szeretett chilei nemzet sorai között, írja üzenetében a pápa. Jól lehet, most a járvány miatt nem ünnepelhették ezt a szertartást közösségi liturgiával, nincs olyan akadály, mely elhallgattatná a chilei hívek szívéből jövő hálát, akik újból ráhagyatkoznak az Úrra, útitársukra, életük zarándok útján. Krisztus földi helytartója tehát arra buzdítja a chilei katolikusokat, hogy az imádás és a hála lelkületével éljék meg az eukarisztikus misztérium ünneplését. Számunkra ugyanis ez az új élet és az egység alapja, mely arra sarkal, hogy egyre jobban szolgáljuk szegényebb testvéreinket és társadalmunk kisemmizetjeit. Üzenete végén Ferenc pápa a Kármel-hegyi boldogasszonyhoz fohászkodik. Ő tanítson meg arra, hogy bízzunk az Úrban, és kövessük akaratát a szeretetben és az igazságosságban, hogy így tanúskodjunk a világnak az evangélium öröméről. Az emlékezés konkrét gesztusokban is megjelenik, ami bevonja az egész Magellán-szoros és chilei Antarktika régió egyházmegyéjét. A vasárnapi szentmisén Bastres püspök bejelentette a közösségnek, hogy mivel bezárják a II. János Pál idős otthont, a Magellán egyházmegye magára vállalja a küldetést. Segítik az időseket, akikben felismerik az urat. A szegények és az elhagyatottak közül sokan nem jutnak szóhoz a társadalomban. Magányosak és betegek, akiket szeretnének most a közösség asztalához hívni. Ezért a plébános az egész egyházmegyét bevonta a küldetésbe. A keresztény közösségeket, az apostoli mozgalmakat, az iskolákat és a civil társadalom különböző intézményeit egyaránt. A 756 ezer négyzetkilométeren Dél-Amerika nyugati partján húzódó ország 18 millió lakosának 74%-a katolikus. A helyi egyház 5 érsekségből, 20 egyházmegyéből, egy apostoli vikariátusból és egy területi prelatúrából áll, amihez egy tábori püspökség tartozik. 1541-ben kezdték meg az őslakosok evangelizálását. 3 évszázaddal később állították föl a chilei egyháztartományt, ekkor lett Santiago de Chile metropolita érsekség. 1923-ban nyilvánították a Kármelhegyi Boldogasszonyt az ország védőszentjévé. Szent II. János Pál 1987-ben tett apostoli látogatást Chilében. 16. Benedek 2008-ban fogadta a Vatikánban az ország püspökeit, 10 évvel később pedig Ferenc pápa utazott Chilébe. Legutóbb 2017-ben jártak ad limina látogatáson Rómában a chilei püspökök.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo.
A pápa a novemberi ima szándéka a mesterséges intelligencia témájához kötődik. A pápa ima világhálózata közzétette Ferenc pápa november havi ima szándékát, amelyet videóformában is elkészítenek minden hónapban. A mesterséges intelligencia a most megélt korszakváltás alapja. A robotika jobbá teheti a világot, ha egyesül a közjóval. Mert ha a technológiai fejlődés növeli az egyenlőtlenségeket, akkor az nem valós fejlődés. A jövőbeli fejlődés irányuljon a személy és a teremtett világ méltóságának tiszteletben tartására. Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig az ember szolgálatában álljon, mondhatnánk, legyen emberi, kéri a pápa novemberi ima szándékában. Nem újdonság, hogy az utóbbi években a mesterséges intelligencia hatványozottan fejlődött, amint ezt bizonyítja a tudás különböző területein megjelenő számos alkalmazása is. Manapság a világ szervezeteinek 37%-a valamilyen módon alkalmazza a mesterséges intelligenciát. Az utóbbi 4 évben 270%-kal növekedett ez az arány. A mesterséges intelligencia képes számos kérdést megoldani, amely az emberi létezés középpontjában áll. Többek között fel tudja mérni a hallgatók tanulási képességét, a fejlesztési lehetőségeik azonosítására, segíteni tud a látás- vagy hallássérült embereknek jobb kommunikációs eszközök, például szövegből beszédre vagy beszédből szövegre fordítás kifejlesztésével, vagy megkönnyítheti az egészségügyi adatok és információk összegyűjtését, feldolgozását és terjesztését a betegek diagnózisának és kezelésének javítása érdekében, különösen a távoli területeken élők esetében. Az ökológia területén is alkalmazható és nagy segítséget nyújt a mesterséges intelligencia, például elemezni tudja a klímaváltozás adatait, és ki tud dolgozni olyan modelleket, amelyek segíthetnek a természeti katasztrófák megjósolásában. Intelligens és fenntartható városok létrehozására is szolgálhat, a költségek csökkentésével, a közúti infrastruktúrák rugalmasságának és az energetikai hatékonyság megteremtésével. Hatalmas lehetőség áll tehát rendelkezésre, hogy a fejlődést a közjó javára hasznosítsuk.
podemos decir, sea humano.
A francia püspökök csalódottan vették tudomásul a szentmiség felfüggesztését. Véget ért a francia püspöki konferencia őszi közgyűlése, amelyet november 3-a és 8-a között tartottak videókonferencia formájában. Éric de Moulin-Beaufort, Reims-i érsek, a francia püspöki konferencia elnöke adott tájékoztatót a közgyűlés után, melyben kijelentette. Döntést hoztak arról, hogy a jövő év február 22-e és 24-e között tervezett rendkívüli közgyűlés fő témája lesz a pedofília fájdalmas eseteihez kapcsolódó teológiai kérdések és abból fakadó lelkipásztori feladatok tisztázása. Záró beszédében de Moulin-Beaufort érsek kifejtette: ha az az idő, amelyet a francia püspökök adtak maguknak, hogy a múlt magatartási zavarai és kétértelműségei meg ne ismétlődjenek, esetleg hosszúnak tűnne az áldozatok és sok hívő számára is, akkor az mégis szükséges volt, hogy jobban mérlegeljék a szükséges intézkedéseket. A megbeszélése során a püspökök döntöttek arról, hogy végleges lépések meghozatalára készülnek jövő márciusban, amikor a február végi rendkívüli közgyűlés után a konferencia állandó bizottsága világos feladatot tár a püspökök elé. Ennek alapjául szolgál a francia püspöki konferencia hittani bizottságának teológiai reflexiója és a konferencia 4 megbízott munkacsoportjának a záró jelentése. A konferencia állandó bizottsága egyúttal javaslatot tesz arra, hogy miként kell fogadni a független bizottság ajánlásait az egyházon belüli visszaélésekről. A francia egyház élet egyéb konkrét témáit illetően a püspökök a mezőgazdaság problémáit, a plébániák és területei kapcsolatát vizsgálták a demográfia összefüggésében. Érintették az egészségügyi szükséghelyzet egyházra gyakorolt hatását, és a Mohamed karikatúrák közlése nyomán támadt, újból kiújult társadalmi vitát, és azoknak az azt követő terror cselekményekkel való kapcsolatát. Ennek kapcsán a Reims érsek kitért az Isten káromlás kérdésére. Megállapította, hogy az Isten elleni legnagyobb káromlás a nevében művelt erőszak és gyilkosság. Ezzel összefüggésben döntő jelentőségi a család és az iskolák szerepe a gyerekek és a fiatalok nevelésében, hogy elfogadják a különbözőségeket. A velük való szembesüléskor nem lehet eszköz a megaláztatás vagy az erőszak, hanem az elveket kell egymással szembesíteni, arra törekedve, hogy megértsük a másikat és testvérileg segítsük őket. A francia püspökök alaposan megvitatták a vírus járvány visszaszorítására hozott kormányzati intézkedések hatását az egyház belső, lelki és liturgikus életére. Macron elnök ugyanis a járvány súlyosságára hivatkozva felfüggesztette a szentmiség közösségi bemutatását. A francia püspökök folyamodványát, amely a kormányzati rendelkezés módosítását kérte, az államtanács elutasította, amit a főpásztorok csalódottsággal vettek tudomásul a saját és híveik nevében is. Ugyanakkor kiemelte, hogy a bíró erőteljesen hangsúlyozta, a vallásszabadság alapvető jog. Közösségi erőfeszítésre van szükség a következő hetekben, hogy egyik oldalról legalább a közelgő karácsonyt méltó módon lehessen ünnepelni, másik oldalról pedig jogi tisztánlátással és nagyobb összehangottsággal kell eljárni a kormánynak a vallás felekezetek irányában. Végül a püspöki konferencia elnöke elmondta, hogy megvizsgáltak a világ különféle térségeiben nehézségekkel küzdő országok problémáit. A francia püspökök kifejezése juttatták szolidaritásukat Örményország és Azerbajdzsán között hegyi Karabah lakossága iránt, amely ismét háborús konfliktustól szenved. Ugyancsak szolidárisak Libanon iránt, amely az augusztus 4-i beiruti robbantásos merénylet óta súlyos válságot él át. Köszönetét mondtak a Löv Dorian, a Kelet Műve nevű segélyszervnek, a Szükséget Szembörő Egyház Karitász tevékenységének és a pápai missziós művek segítségének, valamint számos francia, katolikus plébánia és sok egyéb társulat önzetlen támogatásának, amelyel a sokat szenvedett libanoni népet segítik. A francia püspöki konferencia elnöke 2019 óta Éric de Moulin-Beaufort Reims-i érsek. 1962-ben született Németországban, az Elzász-Lotaringiával határos Landau in der Pfalzban egy előkelő nemesi francia családból. Teológiai tanulmányait Párizsban végezte, és ott is szentelték pappá 1991-ben. 16. Benedek pápa 2008. május 21-én nevezte ki párizsi segédpüspökké, majd Ferenc pápa 10 évvel később Reims, az ősi francia király koronázó város érsekévé tette 2018. augusztus 18-án.
Az angyali üdvözlet ábrázolása minden korszakban és kultúrában, új művészeti könyv a piacon. Történelmi séta a kereszténység eredetének központi témája által ihletett művészeti alkotásokban. Így összegezte a most megjelent új kötet lényegét Emanuela Folladini, a milánói Észak-Olaszországi Technológiai Fakultáson a keleti keresztény teológia történetével foglalkozó docens. Egy francia teológussal együtt írták a könyvet, amelyet az Angyali Üdvözlet a keleti és a nyugati művészetben címmel adtak ki a Jakabuk kiadónál. A mű széles közönségnek szól és híres remek műveket ismertet, az ókeresztény mozaikoktól a kódexek miniatúráig, a keleti ikonoktól a középkori oltárképekig, Beato Angelico alkotásaitól a flamand olajfestményekig, a 17. századi Poussin-től a múlt századi ábrázolásokig, közöttük a szimbolikával teli Maurice Denis-zel. A vizsgált művek nem ismernek határokat, és sorra veszik az afrikai, bolíviai, japán és kínai kézművesek és festők által létrehozott missziós művészet alkotásait is. A művészek figyelme az angyal bejelentésének rendkívüli mi voltára összpontosul. Mária ámulatára gesztusaiban vagy arckifejezésében, továbbá Isten magától értetődő vagy kifejezett jelenlétére találkozáskor, fogalmazott Emanuela Folladini. A római Santa Maria Maggiore Bazilika diadalívének mozaikjaitól indultunk el, amelyet a Krisztus utáni 431-ben megtartott efezusi zsinatot követően készítettek. Ezen a zsinaton jelentették ki, hogy Mária Isten szülő. Szűz Mária trónon ül, római hercegnői öltözetben, és rengeteg angyal veszi körül. A könyvben található művészeti alkotások sora a bolgár Julia Stankova ikonográfus angyali üdvözletével zárul, aki idén készítette művét fára festve temperával és olajfestékkel, hangsúlyozta az olasz társszerző. Emanuela Folladini továbbá rámutatott, hogy ezek az alkotások megszólítják a mai újabb nemzedékeket is. Mindegyik művész a saját érzékenységének megfelelően értelmezi ezt a titokzatos eseményt, amelyet a négy hivatalos és az apokrif evangéliumok is leírnak. Kiemelt jelentőséggel bír a Pantokrátor Krisztus templom freskója a koszovói Viszoki Dekani kolostorban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.